Tisztelt hallgatóság! Előadásomat avval szeretném kezdeni, hogy bemutatás után föltétlenül csalódás lesz az előadás maga, tekintettel arra, hogy engem mint jó előadót mutatott be elnökünk, viszont a mai előadásomat megírtam, következésképp rettenetesen unalmas lesz. Viszont a végén 7 pontban, szóban összefoglalom, hogy mi a tanulság mindabból, amit elmondtam. Azért 7 konklúziót vonok le, ugye, mert a mesében is 7 fejű, 12 fejű és 24 fejű sárkányok vannak, és gondolom mindenki jobban örül, ha nem 12 vagy 24 konklúziót vonnék le az előadás után. Tehát kezdem akkor a bizonyító anyagot, amelyet, mint említettem, leírtam. Az arabisztika egyik fontos kérdése, hogy mikor és hogyan találkozott Európa az arabok tudományával és az iszlámmal, és e találkozás során Európa mit tanult a muzulmán tudósoktól. Ezek a művek tárgyilagosak voltak és megbízhatók mindaddig, amíg a politika közben nem szólt. Tudva levő, hogy Nyugat-Európában, elsősorban Franciaországban nagyszámú muzulmán él, akik teljes jogú francia állampolgárok, és így részt kérnek annak kulturális dicsőségéből, mégpedig a maguk módján. Eltúlozzák annak a kulturális kapcsolatnak a fontosságát, amely a középkorban tagadhatatlanul jelentősen módosította Európa arculatát, és immár nem arra panaszkodnak, hogy Európa gyarmatosította és elnyomta őket, hanem azzal dicsekednek, hogy az iszlám ott állt Európa bölcsőjénél, és lényegesen hozzájárulván az európai kultúra fejlődéséhez elmondhatja, hogy nélküle Európa ma nem lenne az, ami. Az ilyen tartalmú írások elsőrendű következménye az lett, hogy a francia zsidó közösség, amely addig folyamatosan a gettóba zárás és a hátrányos megkülönböztetés miatt panaszkodott, hirtelennyében ugyancsak fölismerte, hogy ő is ugyanott állt az európai bölcsőnél, és ezért tulajdonképpen neki is köszönet jár. A két álláspont azonban, mivel azok akarva akaratlanul egyszer, mint az európai kultúra kisajátítására és átértelmezésére tett kísérleteknek is tekinthetők, ellenreakciót váltott ki, és Sylvain Guggenheim medievista professzor megírta a híres könyvét, miszerint Európa sohasem szakadt el a görög gyökereitől. A kolostorokban, elsősorban Mont-Saint-Michelben folyamatosan olvasták az ókori műveket, mindenekelőtt Arisztotelész műveit. Az ókori örökség tehát folyamatosan jelen volt Európában, újra felfedezéséhez nem kellett idegen segítség. Továbbá a klasszikus hagyomány tovább élt bizánci császárságban, ahogy Guggenheim írja, márpedig a kapcsolatok Európa nyugati fele és Bizánc között sohasem szakadtak meg. Továbbá tény, hogy a klasszikus örökség az iszlám területén is otthonra talált, de az iszlám világát sohasem járta át úgy, mint Európát, ezért az arabok kultúra közvetítő tevékenysége nem volt olyan jelentős, mint ahogyan azt eddig föltételezték. A szerző végső konklúziója mindezek alapján így hangzik: a fölvilágosult iszlámról és a nyomában kullogó elmaradt kereszténységről kialakult torzkép inkább ideológiai prekoncepció, semmint tudományos elemzés eredménye. A könyvről 2008. április 4-én a Le Monde des Livres hasábjain jelent meg a filozófus Roger Paul Droit recenziója, amelyben Guggenheim állításait eltúlozva és azokat a tudományos háttérből kiragadva ünnepelte a szerzőt. Válaszul megbojdult az egyetemi szféra, és ennek során 56 középkor kutató a könyvet elítélő levelet tett közzé, hangsúlyozva az iszlám közvetítő szerepének fontosságát, majd 200 vezető egyetemi ember, akik nagy részéről utóbb kiderült, hogy nem is olvasták a könyvet, immár egy politikai felhangokkal terhelt, ám de minden bizonnyal politikailag korrekt, levélben szinte a szerző meglincselését követelték. E pusztán tudományos kérdés körül tehát Franciaországban az ország belső viszonyainak a következtében kitört a politikai háború. Célszerűnek látszik tehát, hogy itt Magyarországon távol a kérdés ottani politikai beágyazottságától, mi is vessünk néhány pillantást arra a problémára, hogyan is jutottak el az ókori tudományos ismeretek a középkori Európában. Eközben, ahogyan filológusokhoz illik, csakis eredeti forrásokra, írott szövegekre, nem pedig ideológiákra kell támaszkodnunk. Az ókorban a tudomány minden ágát a filozófia ölelte föl, a nyelvtudománytól kezdődően földrajzon, lélektalon, matematikán és fizikán át a metafizikáig. Az ókort azonban egyedül az újplatonikus iskola élte túl, mégpedig két műhellyel. Az egyik Athénban működött, itt Platón műveit olvasták, és a hozzájuk fűzött kommentárokban fejtették ki platonista nézeteiket a filozófusok. A másik iskola Alexandriában létezett, ott viszont Arisztotelész műveit olvasták és kommentálták, és eközben fejtették ki ugyancsak újplatonikus nézeteiket a kommentátorok. Európában Szent Ágoston volt ennek a hagyománynak az örököse, Szent Ágoston maga is újplatonikus szellemben írt, az alexandriai filozófus iskolában pedig óriási nagy kommentárirodalmat hoztak létre, amelyet utóbb mind lefordítottak arabra is. Utóbb Alexandria 641-ben történt meghódítását követően a város arab uralom alá került. Ebből következőleg más új platonikus filozófiát örököltek meg az európai keresztény államok, ahol az érzékek fölötti világot tanulmányozták, tehát a platóni ideák világát, és mást az iszlám világa, ahol elsősorban az érzékelhető fizikai világot vizsgálták, bár a másikról, a metafizikai világról sem feledkeztek meg. Tehát Alexandriában Arisztotelésznek az állattanról, növénytanról, ásványtanról és stb. Írt könyveit tanulmányozták, tehát magát a fizikai világot. Az alexandriai tudományokat folytatva a késő ókori hagyományokon dolgozva az volt a fő cél, hogy az egyes tudományok fogalmait hierarchikusan elrendezett táblázatokban egyesítsék, nemek és fajok szerint elrendezve. A már korábban kialakult kezdeményeket Krisztus után a 3. század derekán élt Porfirios fogalmazta meg végső formájában. Egy ilyen a logika tankönyvekben iskola példává vált táblázat a következőképpen néz ki. Tehát legfelül van a létező, az ENSZ, amelyeknek két fajtája van, az anyagi létező és az anyagtalan. A jobb oldalt elhanyagolva, tekintettel arra, hogy az anyagi anyagtalan létezők, ez a metafizika világa, az angyalok világa, stb., tehát elhanyagolva, csak a bal oldalt nézve, az anyagi létező az maga a test. Ugye a test megint csak két differenciával két fele osztható, a lelkes és a lelketlen test. A lelketlen testek az ásványvilág és az élettelen természet, ennek a felosztását ismét elhanyagolva, csak a bal oldalt nézzük. Ugye a lelkes test az az élőlény. Élőlény kétfajta lehet, megint differenciákkal felosztva, érzékkel rendelkező, illetőleg az érzéktelen. Az érzéktelen ez a növényvilág, evel nem foglalkozunk, ezt elhanyagoljuk. Az érzékkel rendelkező élőlény ez az állat. Az állatnak két fajtája van, a gondolkodó és a gondolkodni nem képes. Ez ugye az, amit mi állatvilág, fauna néven ismerünk. A gondolkodni képes az viszont az ember. Az embert viszont már nem lehet tovább osztani, csak egyedekre, tehát Szókratész, Platón, Arisztotelész és a többiek. Ha megnézzük ezt a táblázatot, és tudjuk azt, hogy a tudománynak két fontos eszköze van, a definíció és a szillogizmus, akkor azt is láthatjuk azonnal, hogy a hierarchikus táblázatokba elrendezett fogalmak révén mind definíciókat, mind pedig szillogizmusokat meg tudunk fogalmazni. Mégpedig arisztotelészi értelembe vett definíciókat és szillogizmusokat. Példának okáért, ugye az emberről tudjuk azt, hogy gondolkodó élőlény, ez volt a tabula legalján, ugye, homo, bocsánat, rossz gombot nyomtam meg, tehát homo, az ember, gondolkodó élőlény. Hát ez egy definíció. De mondhatjuk azt, hogy minden gondolkodó lény, tehát minden gondolkodó lény élőlény, minden ember gondolkodó lény. Következésképpen minden ember élőlény, ahogy ezt láthatjuk Arisztotelésznek a szillogizmusában. Tehát arisztotelészi szillogizmusokat és definíciókat lehetett előállítani a tabulákba elrendezett fogalmak segítségével. A tabula Porfirián alapján megfogalmazható szillogizmusok haladhattak fölülről lefele a tabula mentén, illetőleg lentről fölfelé, ezért nevezték ezeket a bizonyításokat demonstráció a prioribus et a posterioribus néven. Az így akár lentről fölfele, akár föntről lefelé haladó bizonyítások, azaz az analízis és a szintézis, megfeleltek a metafizikából ismert emanációs rendszernek az újplatonikus filozófiában. A szillogizmusok középfogalma ugyanis ok, mint ahogyan az emanációs sorozat előző tagja oka az utóbbinak. A metafizikai és a logikai rendszer tehát azonos fölépítésű és egymásnak megfeleltethető. Ebben a figyelemben, ehhez azonban figyelembe kell vennünk azokat a változásokat, amelyeket Plotinosztól, aki 204-től 269-ig élt, kidolgozott rendszeren, Proklosz, aki 415-től 485-ig élt, hajtott végre. Szerinte ugyanis nem egyszerűen az egy emanálja az értelmet, az értelem a lelket, majd utóbb ebből emanálódik az anyagi világ, hanem az egy emanálja az értelmek sorozatát, majd a sorozat egyik tagja emanálja az első lelket, amelyből emanálódik a lelkek sorozata, és így tovább. Az emanációs elmélete formája viszont már teljesen párhuzamos a most leírt hierarchikus táblázatokba elrendezett fogalmak rendszerével. Az elmondottakból viszont az is következik, hogy a demonstráció a prioribus et a posterioribus bár gyökerében az arisztotelészi bizonyítások hagyományához kapcsolódik, attól mégis lényegesen eltér. Arisztotelész ugyanis a szillogizmusokat alkalmasnak tartotta a tudományok egyes kérdéseinek deduktív bizonyítására, de a szintézis eszközének már nem a szillogizmust, hanem az indukciót, illetőleg a visszavezetést tartotta. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Arisztotelész a szillogizmusoknak más szerepet szánt az analízist alapul véve Analitika Deutera című műve első könyvében, amelynek hátterében a matematika állt, és mást az empirikusan megfigyelt és összegyűjtött anyagukat osztályozó Analitika Deutera második könyvében, amelyben az állattanának, a mineralógiának és más hasonló természettudományoknak a módszertanát tárgyalta, ahol az anyag összegyűjtéséből hoztak létre nemeket és fajokat, és azokat rendezték el a hierarchikus rendszerbe. Arisztotelésztől azonban az új platonikus, és őket követően az arab filozófusok is átvették a hogyan és miért szillogizmusok tanát. Lássunk erre is példát. Hogyan, tehát a ratio cognoscendit adja meg a középfogalom, tehát a megismerésnek az okát, ugye hogyan szillogizmus, aminek a fénye nem pislog, az közel van. A bolygók fénye nem pislog, tehát a bolygók közel vannak. Mit kérdezhetünk, még mit magyaráz meg a középfogalom, hogy aminek a fénye nem pislog, a fény nem pislogása? Azt, hogy honnan jöttünk arra rá, hogy a bolygók közel vannak. Tehát itt a megismerésnek az oka a középfogalom, azt tudjuk meg, hogy hogyan is állnak a tények, és azt hogyan ismertük meg. Ezzel szemben a másik fajta szillogizmus, amelyikben a középfogalom a ratio essendi, a tényállás létrejöttének az oka, ott látjuk azt, hogy ami közel van, annak a fénye nem pislog, a bolygók közel vannak, tehát a bolygók fénye nem pislog. Megkérdezhetjük, hogy hogyan jött létre ez a tényállás, hogy a bolygók fénye nem pislog. Miért nem pislog a bolygók fénye? Azért nem pislog, mert közel vannak. Tehát itt a tényállás létrejöttének az okáról van szó, tehát a miért ebben az esetben a tényállás okát adja meg, a másik esetben, az előző esetben ott viszont a megismerésnek az okát. Arisztotelész szerint a tudományok párokba rendezhetők. A fénytan például leírja, hogyan terjed a fény egyenes vonalban, hogyan verődik vissza, de azt, hogy mindez miért így van, az optika fölé rendelt teoretikus tudományból, a geometriából tudhatjuk meg. A geometria tehát teoretikus tudományként elsősorban miért szillogizmusokkal bizonyít, az alárendelt úgynevezett praktikus tudomány, a fénytan, azaz az optika pedig hogyan szillogizmusokkal. Ha a fénytanban a miértekre keressük a választ, akkor a geometriához kell fordulnunk, tehát a két tudomány egymást kiegészíti. A demonstráció a prioribus et a posterioribus, amely az összes tudományos fogalom hierarchikus elrendezésének lehetőségét adottnak vette, lehetővé tette, hogy az új platonikus filozófusoknál mindenekelőtt Proklosznál található kezdetekből kiindulva Ibn Sina az összes tudományt egy egységes rendszerbe foglalja, amely nagyjából így ábrázolható. Szeretném megjegyezni, hogy aki figyelte, hogy a térképen merre utaztunk, az lehet, hogy észrevette, de lehet, hogy nem, hogy most éppen Tadzsikisztánban vagyunk. Ibn Sina ugyanis Tadzsikisztánban született. Tehát láthatjuk, hogy a tudományok közül a legfelső a metafizika. A metafizikából tudjuk le, mint fölé rendelt teoretikus tudományból, abból tudjuk levezetni a fizikának, azaz a természetbölcseletnek, ez nem mai értelembe vett fizika, a természetbölcseletnek a tételeit. Másik oldalon pedig ugye a metafizikából, ahol az eggyel foglalkozunk, az egy az a bizonyos szükségképpen létező, akit egyébként a teológusok az Istennel azonosítanak, Az egyet vezetjük le, az egynek, hogyha azt mondjuk, hogy nincs kiterjedése, akkor az aritmetikában vagyunk, ha azt mondjuk, hogy van kiterjedése, akkor a geometriában vagyunk. Ugye az aritmetika alárendelt praktikus tudomány, a zene meg mások, ott az az üres vonal azt jelenti, hogy még másokat is beírhattunk volna, csak nem fértek ki. A geometria alárendelhetjük a súlyok tudományát, az optika tudományát, és ismét csak másokat. A fizika, amelyik a testekkel foglalkozik, különböző szempontokból vizsgálja a testeket. Ha abból a szempontból vizsgáljuk, hogy beteg vagy egészséges, akkor az orvostudománynál vagyunk. Ha abból, hogy az égen található, akkor az asztronómia. Ha a Földet, mint testet vizsgáljuk, akkor a geográfiánál, és itt tovább, és itt tovább. És ezekből is levezethető különböző praktikus tudományok. Az orvostudományból a pszichológia, mert tulajdonképpen a lélek az nem más, mint a testnek a formája. Illetőleg furcsa módon, de ezt most nem fogom elmagyarázni, a történelem is az orvostudományból vezethető le. Tehát lehet látni, hogy az összes tudomány, amit ismerhetünk, egy egységes rendszerbe foglalható össze, és a metafizikát egy olyan axiomára építi föl Ibn Sina, amely azt mondja, hogy mindenki tapasztalatával igazolható, nevezetesen egy gondolatkísérletet ír le, hogyha megszületik egy ember, és azt így két karját és két lábát rögzítve a földhöz, kifeszítve lefektetik, innen van a hasonlat elnevezés, a repülő ember. Ez az ember teljes sötétségben van egész életében, nem beszélnek előtte, nem hall semmit, nem éri semmiféle külső inger sem. Egy dolgot biztosan fog tudni, azt, hogy ő létezik. Tehát Ibn Sina abból indul ki, hogy a létezés van, tehát ez egy evidencia. Létezést viszont itt elkezdi felosztani, föl lehet osztani három részre, szükségképpeni, lehetséges és lehetetlen létre, és ebből aztán ugye levezeti előbb-utóbb azt, hogy az egy van, és akkor onnan már látjuk, hogy onnan eljutunk a matematikai tudományokhoz, másik irányba pedig a természettudományokhoz. Tehát, mint látjuk, az összes tudományt egy egységes rendszerbe foglalták össze. Amit a bal oldalon látunk, ugye az az arisztotelészi hagyományból majdnem mint ismeretes, kivéve az orvostudományt, de a tudományok történetében ezt Galénosszal pótolták. A matematikai tudományokkal Arisztotelész nem foglalkozott, de viszont aritmetikában Nikomakhosz Gerazénusz művét olvasták, geometriában pedig Eukleidésznek a művét. Tehát amikor arisztotelészi hagyományról beszélünk, akkor az ilyen módon kiegészített, enciklopédikus tudást értjük ez alatt. Európa ezzel a tudásbeli fölénnyel az 1096-ban kezdődő keresztes háborúk során szembesült. Amint ezt Remy Braque kifejtette, Róma saját kulturális identitását határain túl Athénban találta meg. Majd Európa keresztényé váló barbár országai ugyanígy saját határaikon túl Rómában látták meg kultúrájuk középpontját. Európa tehát hozzászokott szemben a világ összes más részével, hogy ha kultúráját meg akarta érteni, akkor határain túlra kellett tekintenie, és ezért hajlandó volt ebben az esetben is föltenni a kérdést, ugye, amikor összeütköztek az iszlám világával a keresztes háborúk során, mit tudnak az arabok, miért bizonyulnak legyőzhetetlennek. Petrus Venerabilis 1092-től 1157-ig Cluny apátja 1143-ban az egyházatyáknak az eretnekségek ellen folytatott harcához akarva csatlakozni írta Clairvaux-i Bernátnak, a ciszterci rend későbbi alapítójának, hogy be kell hozni az iszlám világával szemben tapasztalható lemaradást. E biztatás egy erőteljes fordítási mozgalom kibontakozásához vezetett. Abban az időben azonban még nem léteztek sem arab nyelvtanok, sem szótárok, így ezek a fordítások eléggé megbízhatatlanok voltak, de mégis alkalmasnak bizonyultak arra, hogy Európába bevezessék a természettudományok iránt is erősen érdeklődő arisztotelészi hagyományt, szemben ugye az addigi platonista, ágostonista hagyományjal. Az arab szövegek latinra fordításának központjai az iszlám és a kereszténység érintkezésének a területén találhatók. Kiemelkedik az akkor még részben muszlim, részben már újból keresztény, uralom alatt álló ibériai félsziget. Itt Toledo főiskolája volt a minket érdeklő stúdiumoknak és fordítói tevékenységnek a központja. Raymond, Toledo püspöke hozott létre egy fordítóintézményt, amelynek első feladata volt Ibn Sina műveinek, elsősorban metafizikájának, lélektanának és logikájának fordítása 1130 és 1150 között. Ibn Sina metafizikája tehát 50 évvel korábban vált ismerté Európában, mint Arisztotelész metafizikája. A fordító munka központja Toledo volt, ahol Gerardus Cremonensis, a zsidó konvertita Johannes Avendaud Hispanus és Dominicus Gundi Salinus és mások dolgoztak. Ők az eredetileg görögül írt filozófiai műveket is arabból fordították. Az említettek között Gerardus Cremonensis fordította latinra Ibn Sina Kánon című művét, amely aztán 500 évig az orvostudományok kézikönyve maradt az európai egyetemeken. A félsziget több kolostorában is szorgalmasan fordítottak arab műveket latinra, ezek közül leghíresebb a Katalóniában található Repol bencés kolostor volt. Mindenütt legalább két személy dolgozott együtt fordításon, egy arabul jól tudó, de konyhalatint anyanyelvén beszélő mozarab. A mozarab azt jelenti, hogy olyan keresztény, latin anyanyelvű ember, aki elarabosodott kultúrájába. Gondoljunk erdélyi magyarokra, akik, hogyha román iskolába járnak, anyanyelvükként beszélik a magyart, de ismerik a román költészetet, az irodalmat, és így tovább, és jól tudnak románul. Tehát ezek a mozarabok ilyen arabul jól tudó keresztény, latin anyanyelvű emberek voltak, és egy latinul jól tudó, de arabul gyengén tudó keresztény szerzetes. Az előzőre Hermannus Alemannus a példa, az utóbbira Michael Scotus, aki egy Andreas nevű zsidó konvertitával dolgozott együtt, elsősorban Ibn Rushd műveinek a fordítása. A fordítások másik középpontja Salerno volt, mégpedig annak is a híres orvosi iskolája. Az arab uralom alatt álló Szicíliát 1071-ben kezdték meghódítani a normannok, akik ezt követően Szicíliát és Dél-Itáliát uralmuk alatt egy királyságban egyesítették. A szicíliai királyok elsősorban II. Rogerius 1095-től 1154-ig udvara az arab tudományok és művelődésnek a központja volt, ugyanis előtte Szicíliában az arabok voltak, tehát ezek ott maradtak a tudósaikkal együtt, és a tevékenység földrajzi kiterjesztéseként működött Salerno is. A helybélieken kívül a fordítási munkákban kitüntette magát néhány konvertita arab, akik keresztény területen telepedtek le. Példaként említhetjük a tuniszi Constantinus Africanust, aki Salernóban 1060 és 1090 között több orvosi művet fordított latinra. Hozzá kell tennem, hogy az Union Akadémik nemzetközi programjába most a Salernói Orvosi Iskola összes művének a kiadása szerepel, mint az egyik fontos program. Továbbá nagy szerepet vállaltak magukra az angolok is. Hastingsnél ugyanis, ugye itt lehet látni, hogy Hastings itt terül el délkeleten, hódító Vilmos, norman hadvezér legyőzte a briteket, és természetszerűleg, mint norman, jó kapcsolatokat ápolt a Szicíliát meghódító norman uralkodókkal. Ennek eredményeként Adelardus of Pass, aki Szicíliában és Toledóban is tanult, lefordította Angliában arabból többek közt al-Khwarizmi asztronómiai tábláit és Euklidész elemeit, Abu Mashar asztronómiai bevezetését. Robertus Ketensis lefordította al-Khwarizmi algebráját, valamint a Koránt. Hermannus Dalmata Robertus Ketensisszel együtt lefordította a Koránt, amelyet először Theodor Bibliander adott ki, miután föltalálták a könyvnyomtatást Bázelban 1543-ban. Fél évezreden keresztül ez a gyönge fordítás volt az iszlám vallása ismeretének legfőbb forrása európaiak számára. Robertus Ketensisszel együtt ő is lefordította arabból Euklidész elemeit, Ptolemaios Planisférium című művét, Maslama ibn Ahmed al-Majriti kommentárjával együtt. Oxfordban Grosseteste és Michael Scotus, a szicíliai norman királyok udvarában pedig Henricus Aristippus és messinai Bertalan görög szövegeket fordított. A legtermékenyebb és legismertebb fordító azonban, aki latinra fordított mindent, Wilhelm Mörbeke, hollandiai domonkos szerzetes volt. A sort még hosszan lehetne folytatni, de érdemesebb kitérni arra, hogy Európában ezeket az új ismereteket kettős érzelemmel fogadták. Az arisztotelészi hagyomány, és ide számítandók, hogy az arisztotelészi hagyományt művelő arab és zsidó filozófusok is, elterjedését az egyház eleinte megpróbálta korlátozni. Részben maga az ágostani filozófiától idegen arisztotelizmus részben a nem megbízható nyelvismeret miatti bizonytalan minőségi fordítások óvatosságra intették a kortársakat. Így érthető, hogy az 1210-ben tartott párizsi zsinat megtiltotta Arisztotelész fizikájának használatát. Utóbb ezt a tiltást 1215-ben Arisztotelész metafizikájára is kiterjesztették. 9. Gergely pápa 1231-ben megerősítve Arisztotelész fizikájának és metafizikájának a tilalmát, egyszer s mint bizottságot nevezett ki e művek megbízható fordításának elkészítésére. E tilalmak ellenére 1255-től kezdődően a Párizsi Egyetem Fakultás Arciumán Arisztotelész összes művét olvasták és kommentálták. A kettős, ugye itt Aquinoi Szent Tamással kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy ő nápolyi volt, tehát a Salernói Orvosiskola közeléből jött, tehát nem véletlen érdeklődött annyira az arab filozófusoknak a munkái iránt, és az arisztotelészi filozófiát nem véletlen karolta föl. A kettős fogadtatás természetesen nem vonatkoztatható a matematikai, csillagászati, orvostudományi, földrajzi és egyéb ismeretekre, hanem csak is a filozófiaiakra, ott is azokra a fizikában és metafizikában honos tanokra, amelyek valamiként a teremtés, az isteni gondviselés és egyéb teológiai tanításokkal voltak nehezen összeegyeztethetők. Arisztotelész tanítását már a bizánci korban a keleti keresztények, majd az iszlám világában a muszlim tudósok is gyanakvással nézték e tanítások miatt, és ugyanezt történt az arisztotelészi hagyománnyal Európában is. Tehát Arisztotelész mindenütt, ahol hívő emberek voltak, higgyenek akár a Bibliában, mint a keresztények és a zsidók, higgyenek a Koránban, mint a muzulmánok, Arisztotelészt elutasítással fogadták eleinte. E kettős fogadtatást jól illusztrálja Ibn Sina műve példája. Műveinek fordításai körülbelül 1230-ig terjedtek, amikor is Auvergne Vilmos Párizs püspöke betiltotta az arisztotelészi filozófia művelését, következésképp az arab filozófusok olvasását is. Eztán 1231-ben, tehát egy évvel később, egy pápai dekrétum ismét megengedte arisztotelészi hagyomány tanulmányozását, de csak az Arisztotelészhoz írt kommentárokkal együtt. Így léphetett föl Albertus Magnus 1260 körül, akinek a tevékenysége végérvényesen bevezette az európai tudományos életbe a természettudományok művelését. Ugye ezért tekintik manapság Albertus Magnust Európa egyik védőszentjének. Ezzel együtt, ha bizonyos korlátozásokkal, de mégis Ibn Sina tanulmányozása az európai egyetemek tananyagának állandó részévé vált. Ennek ellenére Etienne Tampier Párizs püspöke 1277. március 7-én tette közzé a listáját, amely Arisztotelész, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd és mások számos tantételét elítélte. Mutatványként ott lehet olvasni a falon néhány mondat, amely Ibn Rushd tanítására vonatkozik. Természetesen majdnem 20 kifogást hozott föl, de gondoltam, hogy 4 latin idézet is tökéletesen elég lesz. Az elsőben a teremtéssel kapcsolatos, tehát a semmiből való teremtésnek az eszméjével kapcsolatos problémáit látjuk, a másodikban ugyanazt. A negyedikben pedig arról van szó, hogy hol kell a potenciának lenni a teremtőben, vagy pedig a teremtett dologban. Az inkvizíció Etienne Tampier listáját használta föl akkor, amikor Spanyolországban kereste a spanyol államnak az ellenségeit, tehát tulajdonképpen természettudományos kérdések körül próbálták megfogni, ki az, akinek arab műveltsége van, ki az, aki ismeri az arab filozófiát, és ennek következtében az újjászülető keresztény állam potenciális ellensége lehet. Mindenesetre a Tampier-féle lista nem tudta megváltoztatni a fejlődés menetét. Az ottani és a Monte Cassinói bencés kolostorokkal szorosan együttműködő Scuola Medica Salernitana nagyjából elvitákkal egy időben bezárta kapuit, és az orvostudomány művelése a fordítási munkákkal együtt átköltözött dél-franciaországi Montpellierbe, és ezzel egyidejűleg az európai tudomány arculata teljesen megváltozott. A tudományos kutatás és az egyetemi oktatás része lett a természettudományok művelése, természetesen az araboknál kidolgozott enciklopédikus modell keretében, amelynek ebben a korban a filozófia adta keretét. Ezáltal a skolasztika e későbbi második korszakának szellemi élete igen sokban, mondhatnánk alapvető jellemvonásaiban, eltér az elsősorban az intelligibilis kozmoszra figyelő első korszakétól. Nem felejthetjük el azonban azt sem, Bocsánat, itt azért szeretném megjegyezni, hogy ez az enciklopédikus tudás volt a tudásnak a kerete Magyarországon az 1855-ös egyetemi reformig, tehát addig Arisztotelész művei alapján írt kommentárok segítségével oktatták a fizikát, matematikát és így tovább. Tehát ha belegondolnak abba, hogy ez az újplatonikus hagyomány, az Ibn Sina féle tudományrendszer meddig élt Magyarországon, akkor csak, hogy mindenki számára még rémesebb legyen a gondolat, azt kell mondanom, hogy az én születésem előtt 88 évvel szűnt meg ez a modell ez a magyar felsőoktatásban. Tehát addig ez a modell élt. Nem felejthetjük el azonban azt sem, hogy miközben az arisztotelészi hagyomány és az arab tudósok közvetítésével polgárjogot nyert az európai egyetemeken, elvesztette létjogosultságát az arab világban. Itt vagyunk Nisápurban, Irán területén. Al-Ghazali, aki 1111-ben halt meg, ugyanis három műben összefoglalta az arisztotelészi filozófia tanítását, ezeket lefordították latinra, így őt arisztotelészi filozófusnak tartják Európában. Ezzel szemben ezek után ő megírta több kötetben ennek a filozófiának a cáfolatát, és voltak éppen ezzel ő véget vetett az iszlám világában az arisztotelészi filozófia művelésének. Helyette visszatért a muzulmán teológusoknak a módszereihez, a hasonlóság alapján való következtetéshez, illetőleg filozófiai alapként a görög szkeptikus filozófusoknak a tanítására hagyatkozott, amelyek mindenfajta okságot tagadott. Ugyanis úgy gondolták a teológusok, hogy amennyiben az okságból levezethető az újabb és újabb esemény, akkor Istennek a teremtő tevékenységét és mindenhatóságát korlátoztuk. Tehát az okságot, mint elvet kiküszöbölték az iszlámba, az arisztotelészi filozófiával együtt ennek el kellett tűnnie az iszlám szellemi életéből. Al-Ghazali halála után a filozófia még egy darabig tovább élt a Maghreb országokban és Andalúziában, amelynek a tudományok általános fejlődése szempontjából egyaránt az iszlám keleti országai mögött elmaradtak. Tehát ugye az Andalúzia, ahol Európa megismerte az arab hagyományt, az tulajdonképpen az iszlám hátsó udvara volt. Így működhetett ott Ibn Rushd még a 12. században, de vele nyugaton is kihaladt a filozófia, és vele együtt a görög tudományok. Az arisztotelészi hagyomány tehát, ha bizonyos tételei miatt nehezen is, de mégis áttört a keresztény vallás ellenállásán, és de az iszlám ellenállásába belebukott. Az egyetlen kivétel ez alól a síita Irán, ahol Avicenna arisztoteliánus filozófia Molla Szadrá átértelmezésében mind a mai napig virágzik, és a filozofálás hivatalos keretének számít. Tehát ha valaki nem európai filozófiát akar Iránba tanulni, akkor megkérdi, hogy kinek a nyomán, Ibn Sina nyomán, vagy pedig Molla Szadrá nyomán akar filozofálni, és e szerint tanulhatja a filozófiát. Az eddigiekben vázolt racionális arisztotelészi filozófia, tehát Európában a skolasztika alapjává vált, ám de ez a győzelem pürroszi győzelemnek bizonyult. Sokan ugyanis úgy gondolták, hogy a hit nem logikai bizonyítások kérdése, és ezért ellenálltak a hit racionalizálásának. Ha ugyanis elfogadjuk Aquinas Szent Tamás öt logikai istenérvét, amelyek egyébként mind az arab filozófiából, nevezetesen Ibn Sina metafizikájából származnak, akkor nem véletlenül az arisztotelészi filozófiát, mint a hittudomány alapját ellenzők élére egy augusztinus rendből jövő szerzetes, tehát az ágostoni hagyományokat ápoló szerzetes, Luther Márton állt, akinek a jelszava Sola Fides, azaz egyedül a hit volt. A kereszténység ezáltal egy racionalista és egy pietista irányra szakadt, mint ahogy az iszlám is egyébként, egy síita és szunnita, azaz racionalista és tradicionalista irányzatra szakadt. Természetesen tudom azt, hogy a protestantizmus születésében más okok is létrejátszottak, ez volt azonban a fő ok, a mozgatók, a többi ok az csak rásegített és kerekebbé tette a történetet. Az arisztotelészi filozófia tehát miközben megújította Európa tudományos életét, föllendítette a természettudományos kutatásokat, és így közvetve megalapozta Európa vezető pozícióját a világ része között. Az iszlám világában viszont a vallási tudományok uralma más tényezőkkel együtt a tudományos fejlődés stagnálásához, végül az iszlám világának elmaradásához vezetett. Az arisztotelizmus megjelenése és elterjedése Európában azonban megbontotta a kereszténységet is, mely különböző egyházakra szakadva az idő előre haladtával párhuzamosan egyre inkább elvesztette vezető szerepét a társadalomban, és mára már nem vezeti a társadalmi fejlődést, hanem jobbára kullog utána. Az arab tudományok megismerése azonban nem csak a hitéletben, hanem az európai tudományokban is többrétű eredménnyel járt. Egyrészt az egyházszakadás, mint láttuk, a reneszánsz idejére esett, ugye a reneszánsz ideje 1400 és 1600 között van, ez a két évszázad, ugye az egyházszakadás 1517-re esett, amikor is az érdeklődés a nyelvek és a kultúrák felé fordult. Ennek eredményeként az általános jelszó ad fontes, azaz vissza a forrásokhoz, jegyében az érdeklődés a szövegek, mindenek előtt a klasszikus, latin és görög szövegek, de ezek mentén a keleti szövegek felé is fordult. A szövegek hozzáférhetővé tétele tehát alapvető fontosságú tevékenységé vált, és ennek keretében tulajdonképpen Európában alapultak meg azok a nyomdák, amelyek keleti, köztük arab szövegeket is képesek voltak nyomtatni. Az első arab nyelvű kötetet II. Gyula pápa nyomtatta Fánóban, Itáliában. Ez a Septem Hori Canonici című kiadott szertartáskönyv volt. Ezt követte Medici Ferdinánd kardinális, majd 13. Gergely pápa 1572-től 1585-ig nyomdája, ahol már Ibn Sina filozófiai és egyéb arab nyelvtanírok nyelvtani műven kívül arab földrajzi, matematikai és orvostudományi könyveket is nyomtak. Ugye gondoljunk arra, hogy ez az egri csillagok időszaka Magyarországon, tehát mi éppen a törökökkel egy nagy háborúba bonyolódtunk, miközben ugye a világ többi részén ezek a fordítási munkák folytak. 8. Kelemen 1592-től 1605-ig parancsára kiadtak egy Brevis Orthodoxi Fidei Confessio című művet, Domenico Sirletu tunisi konvertita fordításában, de a keleten eladott példányszám nem igazolta vissza sem a hozzáfűződő teológiai, sem a kereskedelmi reményeket, így a nyomda fölfüggesztette tevékenységét. E tevékenység célja elsősorban a keleti és a nyugati egyházak egységének az erősítése volt. Ennek eredményeként egyébként a Vatikán egy időre az arab stúdiumok középpontjává vált. A nyomda tevékenységét aztán 5. pápa 1605-től 1621-ig újította föl nagyobb összeg segítségével. A nyomda viszont ettől kezdve világi műveket nyomtatott, illetőleg az orientalista tanulmányok segédeszközeit. Míg a korábbi századokban az arab stúdiumok célja az iszlám megismerése volt a hitvilágra való sikeresebb fölkészülés érdekében, továbbá az iszlám világától való tanulás motiválta a matematikai, földrajzi és egyéb traktátusok lefordítását, addig a reneszánszban a jobb szövegek és az idegen kultúrák öncélú megismerésének a vágya vezette a kutatókat. Ennek egyében az arabok iránti érdeklődés két fő területen mutatkozott meg. Az egyik a poliglott bibliák előállítása volt. A Biblia szövegének pontos megállapítása szorosan kapcsolódott a hittudományhoz, most Spanyolországban vagyunk egyébként, tehát a Biblia szövegének a megismerése kapcsolódott a hittudományhoz, ezért nagy jelentőségű vállalkozás mind a katolikus egyházon, mind a protestantizmuson belül kiemelt figyelmet kapott. A katolikus műhely Spanyolországban, Alcalában, a protestáns műhely pedig Hollandiában, Leidenben volt. A szövegek összehasonlítása céljából e csoportok kiadták a Biblia három kanonikus változatának, a hébernek, a latinnak és a görögnek a szövegét, kiegészítve azokat a szír, az arab, az arámi, a szamaritánus és az etióp fordításokkal. A munka nagy nyelvi fölkészültséget igényelt, valamint tudományos megalapozást. Éppen ezért a bibliák szövegéhez nyelvtanokat és szószedeteket írtak. E vállalkozásokból nőtte ki utóbb az első bölcsészkarok az egyetemeken, illetőleg, mint Alcalában, maga az egyetem, amely egyetem mind a mai napig létezik, csak éppen madridi egyetemnek hívják. A bölcsészkarok megjelentése, a stúdiumai kiválása a teológiai karokból nagy jelentőségű fejlemény volt az európai kultúra szempontjából. Kiemelendő, hogy a bölcsészkarok klasszikus és keleti nyelvek tanulmányozása eredményeként jöttek létre, azaz a stúdiumok, ezek a stúdiumok jelentették, tehát a klasszika filológia és az orientalisztika, ezek jelentették a bölcsészkarok magvát és a lényegét. Ugye manapság, aki klasszika filológiát vagy orientalisztikát tanul, azt a csodabogár kategóriába szokták besorolni. A másik fontos terület az orvostudomány volt. Az előző korszakban lefordították latinra Ibn Sina Kánon címen ismert orvostudományi művét, mégpedig a 12. század közepén, mint láthattuk, mely 500 éven keresztül, mint említettem, az európai orvostudomány alapvető kézikönyve volt, az orvosi fakultások tankönyveként tartották számon. Konstantinápoly eleste után azonban számos görög tudós menekült Itáliába könyvtárastul, magukkal hozva Galénosz görög nyelven megmaradt műveit. Ezeket tanulmányozva az orvosok rájöttek, hogy az eredeti Galénosz, valamint az Ibn Sina és a más arab szerzők, például Ibn Rushd, Ar-Razi műveiben, ugye Razit itt látjuk a mai Teherán helyén, ugye a Raj az mai Teheránnak a külvárosa, a kép egy középkori angol college-nak a festett üvegablak, ami mutatta, hogy a középkorban Razi rendkívül népszerű volt Európában. Tehát ugye rájöttek arra, hogy az arabok hivatkozásából megismert Galénosz és az eredeti Galénosz között különbség van. Ez megosztotta az európai orvosokat, egyesek közülük Galénosz meghamisításával vádolták meg az arabokat, az ellentábor ellenben védte őket, mondván, hogy az arabok Galénosz tanítását továbbfejlesztették. Az arab orvostudományt ellenzők tábora élén Nikolas Leonicénus, páduai egyetemi tanár, orvos állt, aki felvetette a hibás arab fordítások gondolatát. Már 94 éves, amikor elkezdi Galénoszt latinra fordítani, ami mutatja azt, hogy mennyire tudomány iránt elkötelezett emberekről van szó. Tehát elsősorban az orvosságok terén figyelmeztet a félrefordítások veszélyeire. Anatómia terén ugyancsak rámutat az arab és a görögök szövegek különbségére, különbséget tévedésnek értelmezve. Például a menstruáció előidézésére az arabok a kasszia fisztulát ajánlották, holott a görögök a kasszia ligneát említették. Más fák gyümölcseinél, valamint mennyiségek megadásánál is hasonló hibákat fedeztek föl. Az ő irányzatához csatlakoztak, és itt most csupa német tudósnak a nevét fogom említeni, Johannes Menardus, Leonard Fuchs, akit mindenki ismer a fuchsia nevezetű növényről, valamint mások köztük Hermolaus Barbarus, és így tovább, aki az orvosoknak a görög nyelv tanulmányozását ajánlotta. Hunayn ibn Ishaq, egy keresztény szír fordító, aki 809-től 873-ig élt, és ő volt az, aki Galénoszt arabra fordította, maga is orvos volt, kétségtelen fordításbeli tévedéseivel okot adott a kritikára, de azokban szerepet játszott, mármint az európai kritikákban, Mohamed vallás alapítóként történt elutasítása, ami belejátszott az arab kultúra más területein és az arab teljesítmények negatív megítélésébe. Ugyanakkor volt egy széles tábora azoknak, akik az arab orvostudományt védelmezték. Ezeknek az élén Laurentius Frisius, azaz Lorenz Frise német orvos állt, aki Avicennát védelmezte, görögül és latinul is tanult. Synonyma Materiae Medicae, szíve Simplicium Pharmacorum Latina Greca et Arabica című művében hivatkozott a 10 parancsolatra, nevezetesen annak egy pontjára, hogy apádat és anyádat tiszteld, és felszólított az embereket, hogy tudományos értelemben is az elődeinket, apáinkat és anyáinkat, tehát az arab és a görög orvosokat tiszteljük. Rámutatott Leonicénus tévedéseire, ugye az ellentábor vezetőjének a tévedéseire, és arra, hogy nem sikerült az orvosok hibáit kijavítania. Akik Constantinus Africanus, Nicolaus de Calabria, valamint Hunayn ibn Ishaq műveit olvassák, és Ibn Sinát, mint gyermekmesét visszautasítják, ezt állítják, hogy mindez görögül teszik. Ez azonban nem igaz, ahogy írja. Egyébként az arabok híveinek a táborába tartoztak még Andreas Vesalius, Wolfgang Ratichius és más híres orvosok. E két fő területen kívül még egy harmadikat is meg kell említenünk, ahol csak egy ember működött, és ez Josephus Justus Scaliger volt. Hozzá szeretném tenni, hogy Josephus Justus Scaliger olaszországi tudós volt. Levelezéséből lehet tudni, hogy a családban élő hagyomány szerint a család Magyarországról származott el Olaszországba, és eredetük helyszínének egy Lika nevezetű várost jelölt meg, amelyet eddigi életem során hiába kerestem a térképen, nem sikerült azonosítanom. Tehát Josephus Justus Scaligert a Leideni Egyetemre hívták arab-latin-görög nyelvtudása miatt vezetőnek fejedelmi fizetéssel. Ugye a fejedelmi fizetés azt jelenti, hogy a Leideni Egyetemen egy latin tanár egy évi fizetése, amiből urassan megélt, 8 holland forint volt. Egy görög vagy héber tanár, aki még urasabban megélt a fizetéséből, 20 holland forintot kapott egy évbe. Josephus Justus Kaligert 750-ért hívták, mert arabul is tudott. Tehát horribilis fizetés volt, ezért megélte neki olasz katolikusból holland protestánssá várnia. Tehát De emendatione temporum című műve három kiadást is megért, 1583, 1598, 1629. Ebben a keleti és a nyugati krónikák ismeretét egyesítette, hogy a történelmi események addig bizonytalan datálásának problémáját meg tudja oldani, és egyben megalapozza a Gergely naptár bevezetését, amit 1582-ben vezettek be, hogy a pontatlannak bizonyult Julianus naptárt le lehessen váltani. Tehát ugye a mai naptárunkat is egy arabista csinálta meg, ha szabad szerényen erre fölhívnom mindenkinek a figyelmét. Amint látszik, az arab tanulmányok, az arab tudományok eredményének megismerése a reneszánsz Európában több területen is jelentős változást hozott. Kiemelkedő mindenképpen, hogy ekkora a kérdések tanulmányozása már elszakadt a vallási vitáktól. Az araboktól átvett eredményeket azonban az európai tudósok, mint a viták is mutatják, kritikával kezelték. A görög tudományok tehát, ellentétben az iszlám világával, nem végső bölcsességgé merevedve épültek be az európai kultúrába, hanem a viták és a kritika eredményeként változtatott formájukban, azaz magyarul a tudományok önálló fejlődésnek indultak, amely fejlődés tulajdonképpen mind a mai napig tart. Ezzel az anyagot, amit leírtam, befejeztem, és most jönnek azok a dolgok, amelyeket írtam, hogy a konklúziókat levonjuk. Az első az, hogy aki a tudománnyal foglalkozik, az nem csak a tudomány adott állását ismeri meg, hanem a történetét is. Ha valaki megismeri a tudomány történetét, akkor nem esik olyan tévedésbe, mint azok a népszerűsítő emberek, akik azt állítják, hogy az európai történelemből 300 évet elloptak, és a krónikákat valahogy átértelmezték, és így tovább. Ugyanis aki tudja, hogy mit csinált Josephus Justus Kaliger, hogyan hasonlította össze az európai krónikákat a keletiekkel, az pontosan tudhatja, hogy erre semmiféle lehetőség sem adódott, illetőleg, ha ezt megtették volna, akkor az akkori postai viszonyok között olyan kiterjedt, egész világra kiterjedő levelezést kellett volna folytatni, amit fizikailag nem lehetett kivitelezni. Tehát ugye itt az amatőr tudománynak egyik gyönge pontja az, hogy a tudomány történetével nem áll, nincs tisztában. A másik, tessék megnézni a térképet, hogy hol melyik országokról beszéltem a mai nap. És itt maradjunk elsősorban a nyugati féltekén. Beszéltem Itáliáról, beszéltem Franciaországról, Spanyolországról, Hollandiáról, Németországról és Angliáról. Itt volt eleven a fordítói tevékenység. Hol tapasztaljuk manapság a tudomány legnagyobb fejlődését, általában véve, ugyanezekben az országokban. Tehát mikor maradt le Magyarország tudományosan Európától? Akkor. Akkor, amikor ezekből a fordításokból és a fordításokhoz kapcsolódó tudományos tevékenységükből kimaradt, nem biztos, hogy ezt jó szándékából tette, említettem, ugye éppen törökökkel háborúzott, tatárokkal háborúzott, tehát más irányú elfoglaltságai voltak, de sajnálatos módon ez az adottság akkor is adottság, ezeken a tudományokon nőttek föl az európai országok. Következő dolog, amit szerettem volna kiemelni, hogy amit elmondtam, tehát az orvostudomány, a naptárreform, stb., amelyek mind kapcsolódtak az arab és a görög ismeretekhez, azt mutatják, hogy a normális élet az a tudományban, a tudományoknak az együttműködése, tehát bölcsész és természettudományoknak az együttműködése, mint hogy ez történt akkoriban. És amikor kiemeltem azt, hogy humán tevékenység következtében jutottak előre ezek az országok általában tudományos fejlődésüket illetően, akkor azt kell mondanom, hogy lehetetlen elképzelni egy olyan tudományos fejlődést, amelyet a 19. század végén néhány magyar újság kezdeményezett, illetőleg manapság Magyarországon néhány gazdasági vállalkozó, aki úgy érzi, hogy mindenhez ért, úgy szintén felvetett, hogy csak a természettudományokat kellene fejleszteni. Nem a tudomány az nem olyan, mint az ipar, hogy most a gépipart fejlesztjük, most meg majd a mezőgazdaságot fejlesztjük. Vagy a tudomány egészét fejlesztjük az összes tudománnyal együtt, vagy nem lesz belőle fejlődés. Következő, amit szerettem volna mondani, hogy válaszoljunk a Földet kérdésre, hogy akkor végül is mit köszönhetünk az iszlámnak, vagy mit sem. Azt kell látni, hogy azokat az eredményeket, az arisztotelészi hagyományt, amelyeket az arabok közvetítettek Európa irányába, azt ők először pogány és keresztény görög, illetőleg szír tudósoktól vették át. Tehát az arisztotelészi hagyomány nem vallásfüggő. Tehát vallásoktól, világnézettől teljesen függő. Egy tudományos korpuszról van szó, és amikor a muzulmán tudósok ezt Európa felé közvetítették, akkor ők egy tudományt közvetítettek, kik? Olyan emberek, akik történetesen muzulmánok voltak. De az arisztotelészi hagyomány sosem vált az iszlám részévé. 1500 tájékán, ez azt jelenti, hogy előtte született és utána halt meg, élt egy Al-Suyuti nevezetű muzulmán teológus, igen nagy hatású mind a mai napig. Ő egy történettel áll elő, hogy az egyik menekült arab kalifa, aztán később kalifa lett Bagdadba, bizánci császárhoz látogatott, ahol a kertbe talált egy elfalazott házat, aminek se ablaka, se ajtaja nem volt. És nagyon izgatta, hogy mi van benne, úgyhogy amikor ő az ajándékait átadta, a bizánci császár kérdezte, hogy mit adhatna ő ajándékba, az illető arab a házba levő dolgot kérte, anélkül, hogy tudta volna, hogy mi van benne. És meg is kapta Arisztotelész összes művét, ez volt a házba befalazva. És megjegyzi a jámbor szerző, hogy ennél nagyobb kárt az iszlámnak senki sem okozhatott volna, mint az illető bizánci császár azáltal, hogy az arisztotelészi tudományokat megismertette az arabokkal. Tehát az iszlám világából az, amivel manapság hivalkodnak, hogy ezt az iszlámtól kaptuk meg, kihalt, nincs, nem művelik. Tehát nem az iszlámtól kaptuk, hanem muzulmán tudósoktól, és ez egy óriási különbség. A másik lényeges dolog az, hogy Európában, mint láttuk, ezt a korpuszt kritikusan szemlélték. Keleten elfogadták a tekintélytisztelet alapján. Ennek következtében ugye az európai kritikai szellem ezen is megmutatkozott, és egy bizonyos fejlődést hozott létre az arisztotelészi korpuszból kiindulva a természettudományoknak a fejlődését. És tulajdonképpen ezzel a mondani valómat be is fejeztem. Én úgy gondolom, hogy az, amit szerettem volna mutatni, hogy mai kérdésekben, mai vitákban nem lehet másként állást foglalni, csak akkor, hogyha a klasszikus szerzőket és a klasszikus korszakot is ismerjük. Talán ez mindenki számára világosan kiderült a példákból, amelyeket felhoztam. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen Maró tanár úrnak ezt a rendkívül átfogó, szerteágazó és sok megszívlelendő tanulsággal is szolgáló előadását, amiből legalább annyit azért jegyezzünk meg, hogy bölcsészet nélkül ezek szerint nincs kultúra, nincs továbblépés és nincs élet ennek fényében. És hát az orientalisták természetesen rendkívül fontosak. Tisztem még az, hogy felkínáljam önöknek azt a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek föl előadónknak. Ha jól látom, jól érzékelem és jól emlékszem, akkor erre nagyjából 30 percünk van. Tehát ezen tisztelettel kérem önöket, hogyha van kérdésük, akkor tegyék fel az előadónak. A kérésem csak annyi, hogy ez frappáns, rövid, lényegre törő legyen. Amennyiben nem így lesz, akkor nagyon szigorúan közbe fogok lépni. Tessék parancsolni.
Professzor úr említette, hogy Magyarország kimaradt ebből a kulturális dinamizmusból, amit az arab közvetítéssel, illetve muzulmán tudósok közvetítésével a görög filozófia átvétele jelentett. Kicsit kitért Magyarországra is, de azért hadd említsem meg, és illetve hát kérdezném, hogy azért nem akkor még ebben az időszakban még a török háborúk nem voltak annyira tragikusak Magyarország számára. Hát Mátyás király udvarát volt. Tudjuk ugye, hogy a tudományok nagy pártfogója volt, és pontosan az új platonizmusnak a hívei, tudósai ültek szép számmal az udvarában. Ez az egyik. A másik pedig, ami ön említette Skáligernél, Lika várát, illetve városát, faluját nem tudom, nem lehet, hogy ez Lékára vonatkozik, ami ma ugye a Burgenland része?
A második felével kezdem, mert az az egyszerűbb. Természetesen, mint szombathelyi, én is azonnal Lékára gondoltam. Tekintettel arra, hogy ha átmegyünk a határon Kőszegnél, akkor azonnal Lékán vagyunk. Semmi bizonyíték erre nincs, tehát ez csak egy föltételezés, ennél tovább nem mehetünk. Ami viszont Mátyás király udvarát illeti, az, hogy ő importált olasz tudósokat, akik ideig óráig itt voltak Magyarországon, az azért nem jelentette azt, hogy a magyar szellemi életet ez teljesen áthatotta volna, ugye Fiumétől egészen Székely udvarhelyig. Tehát ez egy kivételes helyzet volt a budai várban. Büszkék lehetünk rá, ugye főleg annak az építészeti emlékeire, de tulajdonképpen nem hozott semmit sem a magyar szellemi életnek pluszt. Hozzá kell tennem, hogy Pécsen nagyon szeretik emlegetni, hogy ők a Balkán, illetőleg a keletnek a kapuja. Pécsen egyetlen egy művet se fordítottak le semmilyen nyelvről, sem latinra, ugyanúgy, mint ahogy Toledóba lefordítottak számos művet, illetőleg a Repoli kolostorba is itt tovább. Tehát tulajdonképpen mi abból a tudományos tevékenységből, amely Európában folyt, nem részesültünk. És ennek következtében ugye az orientalisztikában is később kezdett el Magyarország tevékenykedni. Tulajdonképpen a komolyabban számottevően inkább csak a 19. században, miközben látjuk azt, hogy másutt Európában ez már a 12. században elkezdődött. Sőt, mi több, 1311-ben pápai rendelkezés, tehát a Vienni Zsinat rendelkezései alapján vezették be európai egyetemekre a keleti nyelvek, illetőleg a görögnek a tanulmányozását. Ez Magyarországon teljesen hatástalan maradt, ez a zsinati határozat alapján született pápai rendelkezés.
Egyéb kérdés?
A tudomány művelésében nagyon fontosak a tudományos intézmények léte, és mint tudjuk, az arab országokban születtek meg az egyetemek. Ennek az intézménynek az európai elterjedéséről, és mint az iszlám világ gyökeréből, erről kérdezném a professzor urat.
Igen, erről elsősorban egy George Magnissi nevezetű férfiú írt könyvet, a mecsetiskolákról, a mecsetiskoláknak a működéséről, és azt próbálja bizonyítani, hogy az európai kollégiok, tehát itt elsősorban Oxfordról van szó, és Cambridge-ről, azoknak a kollégiai, a mecsetiskoláknak a nyomán jöttek volna létre. Ugye erre számos megfontolandó érvet hoz föl, tehát az oktatásnak a rendszerét példának okáért, nevezetesen az, hogy reggel megjelent a tanár a mecsetiskolába a hallgatói előtt, és tanár az lehetett, aki írt valamit, akinek volt egy könyve. És ez azt jelenti, hogy ő a saját könyvéből, mint tankönyvből olvasott föl, ugye Qara'afi Kitábihi, és hogy állítólag ennek a Qara'afi Kitábihi, ennek lenne a fordítása a prélegere, a prelegálni, a forlézung németül, tehát ugye az előolvasás. Utána ő elment. Itt zárójelbe szeretném megjegyezni, magyar viszonyok között minden bizonnyal értékelni fogják tudni. Ugye a mecseteket alapítványok fizették, az alapítványokat viszont gazdag emberek tették, azért, mert ha túl gazdagok voltak, akkor előbb-utóbb a fejüket vesztették volna vagyonukkal együtt, de miután kivitték alapítványban, ez nem történt meg, viszont kikötötték maguknak a nagy jövedelmet az alapítványból, tehát a tanárok kevés pénzt kaptak, a diákok meg még kevesebbet. Ennek következtében a tanárok nem egy mecsetben tanítottak, hanem több mecsetben, mint a magyar egyetemi tanárok is, ugye több egyetemen tanítottak egy időben, zárójelbe zárva. Tehát ugye a tanár elment, és akkor az úgynevezett mujidún, tehát az ismétlők, akik a középkori Európában repetitor néven voltak ismeretesek, ezek újra átvették a hallgatókkal az anyagot, tehát memorizálták, azaz magyarul betéve meg kellett tanulni az anyagot, és aztán délután ismét megjelent a tanár. akkor a diákok körbeültek, és föladott kérdéseket, amely kérdéseket nekik meg kellett oldaniuk a fejükbe levő tudásanyag, tehát a betéve tudott anyag alapján. Ez azt jelenti, hogy a problémára meg kellett mondani, hogy mi az, ami ellene szól, mi az, ami mellette szól, és az ellentmondó érvek között hogyan találja meg az ember a végső megoldást. Ugye ennek a hagyománynak jegyében tulajdonképpen azt kell mondani, hogy Aquinói Szent Tamásnak a szummája tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen oktatási menet, ugye mert fölvetődik a kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs Isten, és akkor ugye avval folytatódik, hogy videtur quod non, és akkor jönnek a különböző érvek amellett, hogy nincs. Aztán utána jön a sed contra, de ezzel szemben milyen más érveket lehet fölhozni, és aztán utána a végén a megoldás. Tehát, hogyha ez valóban így van, és úgy látszik, hogy komoly érvek szólnak emellett, hogy ezeknek a mecsetiskoláknak a tanítási módszere volt, amelyik az, ami az európai kollégioknak és a főiskoláknak a mintájához szolgált, akkor tulajdonképpen Aquinói Szent Tamásnak a szumája nem más, mint az egyetemi tanári jegyzetei, amelyekkel fölkészült az óráira, és aztán ezeket előadta a hallgatóinak. George Magtisinak ezt a véleményét több kritika is érte. Összefoglaló munkát mást azonban nem láttam, tehát a kritikák nem változtatták meg jelentősen George Magtisinak ezt a véleményét, és tulajdonképpen én hajlamos vagyok arra, hogy elfogadjam azt, hogy az európai kollégiumok, tehát itt elsősorban mondom az Oxfordi College és más korai egyetemek muzulmán mintára jöttek létre. Azt hozzátéve, amit George Magdisi kiemel, és talán a mai magyar viszonyok között nem árt megjegyezni, hogy az európai kollégiumok és a keleti mecsetiskolák között az volt az alapvető különbség, hogy mint mondtuk, a mecsetiskoláknak volt a hátterében az alapítvány, amelyiknek a hasznát az alapítók tették zsebre, és nem volt a mecsetiskola független. Ezzel szemben az európai kollégiumok megkapták a maguk javadalmazását, földet vagy bármi mást, és azzal teljesen függetlenül saját legjobb tudások szerint gazdálkodtak. Tehát amikor pár évvel ezelőtt Nápolyban meglátogattam az Istituto Orientale nevezetű egyetemet, ugye két egyeteme van Nápolynak, ez az egyik, akkor az egyik professzorral, akivel szerettem volna beszélni, azért nem tudtam beszélni, mert aznap neki kellett eladnia az egyetem földjei megtermelt sárgarépát.
Ha szabad a Műszaki Egyetem egyik öreg professzoraként egy praktikus kérdést megkérdezni. Professzor úr, mivel magyarázza azt, hogy a világ nagy civilizációs áramai közül, 6-8-at felsorolhatnánk legalább, a nyugati civilizáció jutott el a következő időszakban, tehát az ipari forradalmak időszakában is, a másodikat, a harmadikat, a legutolsót is ide sorolhatjuk, a legmagasabbra.
Igen, itt utaltam közben, csak nem fejtettem ki a témát, arra, hogy az iszlám világában az arisztotelészi oksági gondolkozásról letértek, és a hasonlóság alapján következtetnek. Tehát analóg következtetésekkel operálnak. Ez azt jelenti, hogy két dolog között ők nem találnak oksági kapcsolatot. Ez annyira áthatja a kultúráikat, amiről most nem tudok sok mindent mondani, mert ahhoz egy csomó olyan dolgot kellene elmondani, ami sokáig eltart, de talán egy dolgot mindenkinek könnyen valamilyen módon el tudok magyarázni. Tehát annyira áthatotta őket az okságtól való eltérés, hogy az arab versekben is két verssor nem kapcsolódik egymáshoz logikailag. Tehát a versorok egymástól teljesen függetlenek, legfeljebb a versorok azonos témái mutatják meg, hogy most a lovat írja le, most a kedvesét írja le, akit el kellett hagynia, és aztán most meg az időjárásnak a szépségeit írja le, stb. Azért mondtam, hogy ezt talán el tudom magyarázni mindenkinek, mert ha erre gondolunk, Magyarországon a cigányok is hasonlóképpen gondolkodnak, és tessék a rendkívül népszerű nótára gondolni, hogy 100 forintnak 50 a fele. ugye a második sor, ugye egye meg a fészkes fekete fene, ez semmiképpen sem kapcsolódik logikailag, és aztán ahhoz, hogy az ember nem lehet fából, pláne semmi sem kapcsolódik az előzőekből. Tehát körülbelül hasonlóképpen kell elképzelni az arab verseket is, hogy a sorok egymás után jönnek, és semmiféle logikai kapcsolat közöttük nincs. Na most, hogyha a kínai akupunktúrás gyógyászatot megnézzük, ott is ugyanez a baj, hogy azt tudják, ha megsúrom a sarkánál, akkor elmúlik a fejfájása. De hogy miért, azt nem tudják. Az európai orvostudományban pedig ez mindig egy és mindenfajta európai tudományban egy lényeges kérdés az ok, a bizonyíthatóság, ahogy a Szabó Árpád annak idején kifejtette a görögökkel kapcsolatban, hogy a görög tudomány legnagyobb találmány az volt, hogy bizonyításokat követelt meg. Tehát a bizonyíthatóság nálunk egy elemi fontosságú kérdés. És azt hiszem, hogy ez a bizonyítás iránti vágy az, ami az európai tudományt magasra emelte. Szeretnék visszautalni röviden, hogy a kritikai szellem is rendkívül fontos, tehát az, hogy ne fogadjuk el, ahogy Arisztotelész sem fogadta el szeretett tanárának, Platónnak a tekintélyét, tehát ez is egy fontos tényező Európában. És tehát ezen kívül azt kell mondanom, hogy nem árt az sem, hogyha némi anyagi háttere is van a tudománynak. Tehát gondolok itt arra, hogy a tengeri utak áttevődésével az iszlám világa elvesztette a gazdasági hátterét, egy óriási stagnálási korszak kezdődött körülbelül 1500 tájékán, és 1500 tájékán vette át Európa vezető szerepet az iszlám világától. Ugye miután felfedezték Amerikát, a kereskedelem kibővült a tengereken, Európa tehát jobban ki tudta használni a lehetőségeit. Tehát egyfajta gondolkozási mód, egyfajta alapállás, lelki alapállás, a kritikai alapállás, és az az anyagi háttér, ami elengedhetetlen minden tudománynak a műveléséhez. Azt hiszem, hogy több tényezőt is még fel lehetne sorolni, de ezeket tartom a legfontosabbnak.
Talán egy nagyon egyszerű, praktikus kérdést tennék föl. Ha egy boltba elmegyünk, és ott látjuk azt, hogy LX vagy LXX, akkor nem kérdés, hogy mire vonatkozik. Különben pedig gondolhatjuk azt is, hogy 60 vagy 70. Ha elmegyünk egy arab országba, és ott keressük a buszon a számozást, akkor valami egészen furcsát látunk, és mi nem értjük. Ennek ellenére mi arab számokat írunk. Mi a professzor úr véleménye, hogy miért is arab számokat használunk?
Mert arab számokat használunk. Ezt természetesen némi fantázia kellene ahhoz, vagy tábla itt mögöttünk, hogy rajzolni tudjak rá, hogy hogyan és miként alakultak ki az arab számokból a latin, tehát a latin betűs írást használó népeknek a számai. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy ha megnézzünk különböző keleti írásokat, tehát én nem tudom, hogy valaki látott-e már például héber, szír és arab írást. Ugye három teljesen különböző írásról van szó, ha ránézünk, de gyakorlatilag egy is ugyanaz az írás. Ugye a héber írás az némileg kurziválódott arra, amire szír lett belőle, és aztán a szírnek bizonyos változásaiból jött létre az arab. De ha ránézünk a végeredményre, egészen más. Ugyanígy vagyunk az arab számokkal is, hogy ahogy az arabok leírják, meg kell egyeznem, már az sem teljesen egységes, tehát én arab országokban vígan kiismerem magam a számokon, de Perzsiába elmenve ugyanazokat az arab számokat újra meg kellett tanulnom, mert más alakjuk van. Tehát, hogyha az arab számokat megnézzük, akkor azért nagyon sok esetben a hasonlóságot vagy az azonosságot látjuk. Ugye itt, ha szabad hivatkoznom mindjárt az egyesre, az egyes az arabban egy ilyen egyenes vonal, és hát többé-kevésbé ugyanez az mi egyesünk is. Ugye, ha szabad hivatkoznom másik példára, a kilences, az is egy ilyen kis gömb, és abból lefele egy hosszú szár, és a mi kilencesünk is tulajdonképpen ugyanaz. A négyes, nyolcas és egyebeknél viszont figyelembe kell venni, hogy ezeket Európában is másképp írták. Tehát ha már itt elhangzott az elején, hogy panalmán érettségiztem, akkor azért szeretnék utalni arra, hogy a kerengőt 1400 nem tudom hányba építették, és a 400-as egy félbevágott nyolcasként jelenik meg a falba vésve. És hogyha ezeket a régebbi, tehát nem most ismert, a négyesnek mostani ismert alakját nézzük, és a számoknak a régebbi alakját vesztjük össze az arab számokkal, akkor közelebb kerülünk annak a megértéséhez, hogy ezeket a színre teljesen másképp írt európai számokat mégis miért nevezzük arabnak, és mégis miért mondjuk azt, hogy az arab számok átvétele.
Mindjárt viszik a mikrofon.
A tízes számrendszer, mert nem a számok formája érdekel engem, hanem hogy ugye tízes számrendszerrel számolunk, és a tudomány erre épül. Hogy ez hogy alakult ki? Köszönöm.
Igen. Tehát Európában tudjuk azt például a mi óránkból is, hogy különfajta számrendszerek voltak, tehát ugye a hatos példának okáért. De hogyha megnézzük azt, hogy a római számokat hogy írják, ott is láthatjuk azt, hogy ugye háromig összeadtak, aztán utána már ötből vontak le, tehát másképp számoltak. Ezek mind, vagy például a franciából tudjuk azt, hogy egy 20-as számrendszernek a maradványait tartalmazza. Ezekkel szemben, tehát amelyeket mi kvázi rommezőként ismerünk itt Európában, mint más számrendszereket, ugye mi valóban azt szoktuk mondani, hogy az arab számokkal együtt átvettük a tízes számrendszert. A kérdés megválaszolásának az esetében abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tovább tolhatom a felelősséget, ugyanis az arabok az indiaiaktól vették át a számokat. Ugye Ibn Sina-nak magának is volt egy matematikai mester, egy Nátili, egy indiai matematikus. Tudjuk azt, hogy az arab matematikusok Indiából átvett számítási módszereket is alkalmaztak, például az al-jabr wal-muqabala. Az al-jabr az algebra szóban él továbbra magyar nyelven, a muqabalának nincs megfelelője, viszont egyet biztosan tudhatunk azt, hogy senki sem tudja megmondani, hogy mi az az al-jabr wal-muqabala. Tehát az arab matematikának az eredete homályba veszik. Annyit tudunk, hogy Indiából vették át, de azok a művek, azok a műveletek, amelyekre hivatkoznak, ezeket manapság nem tudjuk rekonstruálni. Úgyhogy ilyen módon én azt hiszem, hogy szerencsésen az indológusok vállára áttettem a válaszadás kötelességét.
Fölállok, hogy kicsit jobban lássam esetleg a alacsonyra nyújtott kezeket, de nem nagyon látom. De ön már kérdezett, hogy fontos? Tessék akkor.
Persze.
Az arab tudomány egyik utolsó csillaga Ibn Khaldun volt, és sok főleg keleti szerző hivatkozik rá, mint a közgazdaságtan, a szociológia, modern politológia történetezve előfutárára. Mennyiben van igazuk, illetve mennyiben történt meg a tényleges recepciójuk?
Ez megint csak egy nehéz kérdés. Ugye Ibn Khaldun, aki egyébként 1406-ban halt meg, hogy időben mindenki el tudja helyezni, Ibn Khaldun az arabok maguk az arab kultúra csúcsának tartják. Őneki a tevékenysége abban nyilvánult meg, hogy az addigi történetírók munkáit kritizálva kimutatta azt, hogy a történelem mindaddig, ahogy ezt egyébként Arisztotelész is már kritizálta, egyes eseteket ír le, addig nem tudomány. Ugye az egyes dolgoknak nincs tudománya. Tehát ha azt írjuk le, hogy XY megszületett, odament, hadjáratot vezetett, meghódította, stb., addig ez nem tudomány. Ráadásul azt is kimutatta, hogy a történetírók kritikátlanul elfogadják a hagyományt, tehát hatalmas hadseregeket mozgatnak olyan időszakban, amikor az emberiség nem biztos, hogy akkora számba hadseregeket ki tudott állítani. Ráadásul, ha az ember elmegy az illető csatatérre, akkor meglepve fedezi fel, hogy ott annyi ember el se fért volna. Tehát a történészek hagyományokat továbbítanak egyes esetekről kritika nélkül. Ugye ez volt az ő fő problémája. Ugye magam foglalkoztam Ibn Khaldunnak a tanításával, és két dolgot próbáltam kimutatni. Az, hogy az a tanítás, amit ő kidolgozott, az egyrészről az arisztotelészi filozófia alapján áll, másrészt pedig Galénosznak az orvostudomány számára adott tudományos modelljét adaptálta. Ugye itt a válasz arra, hogy miért az orvostudomány alá tartozik a történelem. Tehát Galénosz adott az orvosoknak egy 4 pontból álló programot, hogy egy jó orvosnak hogyan kell a tudását fölépíteni, és Ibn Khaldun ezt a 4 pontot a bevezetőjében 3-szor, 2-szer pozitív és 1-szer negatív formában adja elő, tehát 2-szer úgy, hogy mit kell csinálni, illetőleg 1-szer úgy, hogy a történészek azért nem jók, mert nem ezt és ezt csinálták. Tehát így mondom, 2-szer pozitív és 1-szer negatív formában. Tehát ő maga kidolgozott egy modellt, egy általános modellt a történelem menetére, és azt mondta, hogy ami ebbe az általános modellbe beleillik, az ez alá, a törvényszerűség alá behelyezhető, és ez tulajdonképpen a mai tudományoknak a működési alapelve is, hogy az egyes eseményeket úgy értelmezzük, hogy valami általános törvény alá rendeljük őket. Tehát, hogyha az általános törvény alá behelyezhető, akkor abban a pillanatban elfogadható az a dolog. És ő azt mondta, hogy a történelem normális menete az, és ha megnézzük Észak-Afrika történetét, ahova ő való volt egyébként, marokkói volt, ott valóban ez történt, hogy a sivatagi nomádok nehéz körülmények között élnek, ennek következtében megszokták a nélkülözéseket, a nehézségeket, harcedzettek, és az összetartó erő dolgozik bennük. Ők természetesen megillik a letelepült oázisba lakó földművelőknek a jólétét, ennek következtében megtámadják őket. Miután a fáradtságot bírják, harcedzettek, és az összetartási erő is megvan bennük, ennek következtében könnyedén legyőzik a letelepült lakosokat, majd pedig berendezik a saját királyságukat, és kemény kézzel kormányozzák a népet. A második generáció már beleszokik a tudományban, és már mecénása a tudománynak, és a harmadik generációjuk pedig már maga is műveli a tudományokat, tehát elpuhult, és ennek következtében ki van téve egy másik, ugyancsak erős szolidaritási érzéssel rendelkező harcedzett beduin néptámadásának, és a harmadik generáció gyakorlatilag el is veszti az uralmát, mert egy ilyen támadás elsöpri az uralmát, és minden kezdődik előről. Ha belegondolunk abba, amit Ibn Khaldun írt, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy ezt Polányi Károly, egy magyarra fordított munkája van, nem lehet kapni antikváriumokban se, Dahomey, egy rabszolgatartó gazdaság anatómiája, vagy valami ilyesmi a könyvének a címe, ugyanezt megírja. Tehát modern közgazdasági eszközökkel. És ha még jobban belegondolunk, tulajdonképpen honfoglalóhőseink is ezt csinálták. Hogy megirigyelték a letelepült itteni földművelő lakosságnak a jólétét, leigázták őket és rájuk telepedtek. Tehát tulajdonképpen Ibn Khaldun ezt az általános menetét a történelemnek megállapította, és ez mint valami kritikai eszköz működött a kezébe. Azért nevezik, tehát ennyiben szociológus, annyiban nevezik őt a közgazdaságtan megalapítójának is, hogy azért tudni kell, hogy az ő történeti műve 30 kötetből állt, és amiről én most beszélek, ez az előszó ehhez a 30 kötethöz, ez egy 900 oldalas könyv. Tehát ez volt a bevezető, ebben rögzítette a történettudományi nézeteit. Tehát ő ennek az 5. fejezetében írja azt, hogy az emberek, ha meggazdagodnak, 2 forrásuk van a meggazdagodáshoz. Ugye Egyiptomban is tevékenykedett, tehát a kincsásás volt az egyik, ami ugye tudjuk azt, hogy Egyiptomban a piramisok kirablása az hosszú évszázadokon keresztül megélhetési forrást jelentett. A másik pedig az, hogy mindenki, aki valakit munkára bérel, az kifizeti neki a munkadíját, ami nem más, mint az ő és családjának az egynapi megélhetési költsége. Tehát mindenki egynapi megélhetési költségért dolgozik. Ám de az, amit ő létrehoz egy nap alatt, az többet ér, mint ez a bér, amit ő kap, és a kettő közti különbség, ez az illetőnek a nyeresége. Ugye ez az, amit Marx Károly értéktöbletnek nevezett. Marx Károly idejében ez a munka latin fordításban ismert volt, és a közvetlen munkatársai cáfolták, hogy Marx Károly olvasta volna ennek a könyvnek a latin fordítását.
Utolsó kérdés. Utolsó előtti. Én fogok utoljára kérdezni.
Lelbak Ádámnak hívnak, és orvosként szeretnék ehhez a témához egy kérdést intézni, tehát nem szakemberként a történelem tudományban, hogy egy picit itt a fogalmaknak az átfedését éreztem az elmúlt percekben, tehát iszlámról, arabokról beszéltünk, Ibn Sina-ról, Avicenna-ról. Tehát én csak azt kérdezném, ugye, mert a cím az az iszlámnak a hatása, talán így volt megfogalmazva, most nincs előttem Nyugat-Európára vagy a nyugati civilizációra, hogy az arab törzseknek a közvetítése révén az iszlám, mint egy közvetítő, azért nagyon sok kultúrának a tudását közvetíthette mondjuk Európára. Tehát azért a perzsa birodalom vagy az egyiptomi kultúra az valahol talán ezen keresztül söntölődött. Tehát a professzor úrhoz ez lenne a kérdésem, hogy itt ugye nem csak arabokról beszélünk, hanem talán más kultúrákról is, hogy ez valóban milyen hatást gyakorolhatott mondjuk az európai fejlődésre. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, már csak azért is, mert ez az egyik sötét pontja az előadásomnak, amire nem akartam kitérni, ugyanis az iszlám szónak legalább három jelentése van. Ugye az első jelentésében az iszlám nem létezik, épp úgy, mint hogy a kereszténység nem létezik. Tehát ugye vannak különböző keresztény egyházak és keresztény felekezetek. Ugyanúgy az iszlámban is vannak különböző csoportok, szunniták, síiták és egyéb létező felekezetek, ám de az iszlám, mint olyan, az egy gondolati abstrakció, mint ahogy a kereszténység is ebben az értelemben egy gondolati abstrakció. Tehát bizonyos esetekben az ember, ha az iszlámot a kereszténységgel összehasonlítja, akkor nem tud más csinálni, mint ezt az abstrakt, egyik abstrakt fogalmat a másikkal összehasonlítja. Második értelemben az iszlám jelent egy vallást a maga létező különböző csoportosulásaival. Harmadik értelemben pedig jelent egy kultúrát, amelyik ennek a vallásnak az alapján jön létre. A kereszténységre ugyanez elmondható egyébként. Az iszlám vallása más, mint az iszlám alapján létrejövő kultúra. Ugye az iszlám alapján létrejövő kultúra az fölszívja azoknak a népeknek a korábbi kultúráját, amelyek az iszlám területén laknak. Ha egy példát, ugye elhangzott Egyiptom, egy példát kellene megneveznem, akkor azt mondanám, hogy minden tudomány avval kezdődik, hogy már a régi görögök is tudták. Egy tudomány van, ami nem így kezdődik, és ez a kémia. Ugye a kémiát már nem tudták a régi görögök is. Az állítólag Egyiptom egyik felének a nevéből, a Kemetből jönne, tehát egyiptomi tudomány, ennek a Kemetnek görög változata lenne a Hümeia és az alkímia, ebből jönne. Az alkímia például egy ilyen tudomány volt, ami az arabok révén terjedt el Európába, és hát az arancsinálással függött össze bizonyos értelemben, de nem az arancsinálás volt a lényege. Tehát valóban az iszlám révén mi nagyon sok mindent megismertünk. Mint említettem, körülbelül, ugye a Római Birodalom körülbelül 500 tájékán bukott meg, akkor a barbárok beözönlöttek a Római Birodalomba, és új királyságokat, Lombardiát, stb. Hozták létre, és ezeknek az új királyságoknak a szellemi színvonala alatta maradt a rómainak. Ráadásul Európában ebben a korszakban egy szárazság volt, egészen körülbelül 1000-ig, tehát a gazdasági élet is pangott. Tehát körülbelül 500 éven keresztül, amiközben az iszlám fölfele ívelt, Európa stagnált. És utána Európának még 500 évre volt szüksége, ugye ez a mai előadásból gondolom kiderült, hogy utolérje vagy le tudja hagyni az iszlámot. Tehát volt egy körülbelül 1000 éves korszak, amikor az iszlám előttünk járt, és van egy 500 éves korszak, amikor mi járunk az iszlám előtt. Tehát az iszlám ebben az időszakban számunkra bizonyos értelemben példa volt. Ma ennek egy szeletéről beszéltem, az arisztotelészi hagyományról és az arisztotelészi hagyomány szerepéről Európában, de nem beszéltem számos olyan kérdésről, amelyik a szélesebb értelembe vett kultúrához tartozik, például a kémiáról nem beszéltem, nem beszéltem arról, hogy a trubadur költészet az arab költészetnek a mintájára jött létre, nem beszéltem arról, hogy az európai szimfonikus zenekarok, amelyek az európai kulturális életnek a lényegéhez tartoznak, hangszereinek túlnyomó többsége valahogy az arab világ hangszereiből származik, pontosabban hát a keleti világ hangszereiből, mert ugye az arab világ maga is Közép-Ázsián keresztül egészen Kínáig vissza tudja követni ezeknek a hangszereknek a genetikáját. Tehát tulajdonképpen a hangszerek keletről jöttek. És akkor még nem beszéltem arról, amelyik ilyenkor este tájt valószínűleg mindenkinek az eszébe jut, ugye a magyar konyháról, amelyiknek az egyik összetevője a keleti konyha, a török konyha, az összes töltött ételével, töltött káposzta, töltött paprika és így tovább, ugye szemben a német ételekkel, a véres hurkával és a csülökkel. Tehát ugye a konyhaművészet, az öltözködés stb. Terén nagyon sokat átvettünk az iszlámtól, de mégis azt kell mondanom, hogy az, hogy a ruházatban, konyhában, vagy nem tudom, miben átveszünk ezt vagy azt, az nem jár jelentős fejlődéssel. Amit a tudományba veszünk át, az jár jelentős fejlődéssel. Mi átvettük a lényegtelent, a konyhát, a ruhát, a görbekardot és sok mindent keletről, miközben nyugaton a tudományt vették át.
Köszönöm szépen, akkor legvégén, bocsánat, visszaélve a helyzetem, mert szeretnék egy rövid kérdést föltenni, ez tulajdonképpen a jövőre irányul, bár a múltban gyökerezik. Ugye szó esett itt arról most, főleg az utolsó kérdésre adott válaszban, hogy az iszlám hosszú időn keresztül Európa előtt járt, de utána aztán jött egy 500 éves időszak, amikor Európa, hogy így mondjam, elhúzott töles léptekkel az iszlámmal szemben vagy előtt. Erre vonatkozóan nagyon sokféle magyarázat van, én legalábbis sokféle magyarázattal találkoztam, hogy mi okozhatta Európa eme fölényét, hát erre is kaptunk jó pár kiinduló pontot. Vannak, akik azt mondják, hogy azért, mert az iszlámban nem létezett a szabadság, ezt még Európában ez volt a vezérgondolat, és ez vitte előre a dolgokat. Van, aki azt mondja, hogy az újításhoz való viszony különbözőségében kell keresni az okokat, tehát, hogy a muszlimok általában nem szerették az újítást, a keresztény világban pedig mindig volt az újítás szelleme, készsége, mindig volt egy jövőre irányuló gondolat, és így tovább. Voltak alternatívák, az is elhangzott az előadásban, hogy milyen nagy különbség van az önreflexióra való képességben, hogy Európában ez pont a kulturális, tudományos fejlődés révén hogy bontakozott ki, miközben az iszlám az oksági gondolkodást elutasítva erre kevésbé hajlott. Ez rendben van. 1500-tól, 1600-tól ugye nyílik ez az olló. Európa kifejleszt egy technikai civilizációt, amit a muszlimok több száz évig egyszerűen képtelenek átvenni. Adott gondolkodás miatt talán, tegyük föl. Mi változott most, hogy amikor a muszlim vallás lényegileg nem változott, amikor a gondolkodás módja ugyanaz, amikor a tradíció ma is mindent meghatároz, amikor a történelmi beszédmód még most is uralkodik az iszlámban mindenhol, hirtelen a muszlimok elkezdtek tudni modernizálódni. Ugyanezzel a rendszerrel, amit kialakítottak maguknak. Mitől modernizálódnak most, és minden modernizálódtak korábban? És ha így modernizálódnak, és meg tudják őrizni ezt a eleven erejét, ezt a mindent elsöprő lojalitásukat a saját kultúrájukhoz, a saját gondolkodási rendszerükhöz, akkor nem fognak rettenetesen megverni bennünket, akik a végsőkig kifuttattuk a szabadságesztményt, és valahogy, mint a kevésbé lennénk kohézióak, összetartók.
Köszönöm szépen. Ez egy borzasztó érdekes kérdés, és azt kell mondanom, hogy most akár el is kezdhetnénk a mai estét egy beszélgetéssel. De ha röviden kell válaszolnom, akkor azt kell mondanom, hogy Európának ott volt a sikeres muzulmán modell, mondom, kerekszámokba 1500-ig. Tehát mi követtünk egy modellt, azt átvettük, és azt továbbfejlesztettük, akkor, amikor ők gazdasági és egyéb okoknál fogva stagnáltak. Most viszont mi vagyunk a modell az ő számukra, tehát ők azok, akik ismét, mint ahogy az elején, a kezdetén ők a görög pogányoktól és keresztényektől vettek át sok mindent, mert az volt akkor a modell. Ezek után mondom, ők váltak azzá, mert mi stagnáltunk. Most viszont mi fejlődtünk, tehát mi vagyunk a modell, ezért modernizálódnak ők, mert egyszerűen a példát kell átvenniük. Másrészt pedig ugye itt elhangzott több minden, ugye szabadságtól kezdve sok minden. Azt kell mondanom, hogy ezek veszélyes dolgok, ugyanis mi általában véve kiragadunk egy egységes rendszerből valamit, egy elemet, és azon nyargalászunk, és nem látjuk mögötte az egységes rendszert. Hogy egy egészen triviális példát mondjak, ami nem a tudományhoz kapcsolódik, ugye mindenki a szegény muzulmán nőket szokta sajnálni a kendő miatt. Na most, meg hogy el vannak nyomva, meg mit tudom én. Na most örömmel látom, hogy itt nagyszámú női hallgatóság van, úgyhogy jelenthetem nekik, hogy az iszlám világában is a nők az urak. Mégpedig nagyobb urak, mint az itt ülő magyar nők. És ennek több oka van. Az, hogy föl kell kötni a kendőt, vagy esetleg föl kell húzni valamiféle kaftánt, hát ezt ugyan kibírja mindenki, de példának okáért, hogy csak két okot említsek meg, ugye az iszlámban van egy hagyomány, miszerint a paradicsom az anyák lába alatt van. Tehát a Jannu tahta aqdami ummahat. Tehát ez azt jelenti, hogy egy anyát nincs, aki megmerjen sérteni. Tehát nincs visszabeszélés, mint hogy Magyarországon a kamaszok visszabeszélnek, vagy a... Tehát nincs. Tehát egy anya mond valamit, az olyan, mintha az Isten szólt volna. Tehát ezt egy magyar nő el nem tudja képzelni, hogy családon belül egy anya micsoda tiszteletnek örvend. Ugye ez az egyik, amit szerettem volna kiemelni, a másik pedig a harcmodor. Ugye a magyar nő az a férfi harcmodorába beleállva kiabálni próbál, holott a férjének a hangja erősebb, sőt, mi több az asztal sarkára is a férje tud nagyobbat ütni. Ugye ehelyett az arab nő duzzog. Na most egy duzzogó nőt megbékíteni, az mindig nagyon sokba kerül. Tehát ugye amikor mi a kendőn nyargalászunk, akkor nem látjuk azt, hogy ez egy rendszerbe illik, és a rendszerben egyáltalán nem olyan szörnyű az arab nőknek a helyzete. Na, tehát ezt azért mondtam, hogy a tudományos élet, a közélet is egy ilyen rendszer. Tehát abból nem lehet kiszedni elemeket, hogy szabadság, meg nem szabadság, meg mit tudom én csoda. Már csak azért sem, mert vannak pontok, ahol nekünk van több szabadságunk, és vannak olyan pontok, ahol nekik van több szabadságunk. Hogy egy példát mondjak, az iszlám világa lekörözött minket az őssejt kutatásba. Mert nekünk ott bizonyos tabujaink vannak, nekik viszont nincsenek tabujaik. Most akkor ezek után nehéz eldönteni, hogy a szabadságot végül is hogyan értelmezzük. Az tény, hogy az iszlám világában a hit által megvannak bizonyos értelemben kötve, de mi is meg vagyunk kötve. Természettudományos kérdésekben az iszlám világában azért nem voltak olyan tabuk, amelyek a természettudományos fejlődést gátolták volna. Nem véletlen matematikában például nagyon jók voltak. Nem véletlenül orvostudományban jók voltak. Jól lehet, orvostudományban őnekik is hasonló tabujaik voltak, mint nálunk, tehát a boncolással és egyebekkel kapcsolatban. Tehát itt azt kell mondanom, hogy az egész rendszert nézzük az iszlám világában, nem hiszem, hogy a társadalmi szabadság eszménynek a kiteljesedése, vagy valami ilyesmi, az gátolta volna őket bármibe. Tessék arra gondolni, hogy Iránban most jelen pillanatban ugye mindenki sajnálja az irániakat, hogy szörnyű vallási elnyomás alatt vannak, sorban nyerik a diákjaik a diákolimpiákat matematikában a miénk előtt. És a világ többi előtt. Miért? Mert van egy erős nemzeti érzésük. És azok az egyetemi tanárok Amerikából, matematika tanárok, akik jók voltak, hazamentek Iránba azért, hogy az iráni oktatásnak a színvonalát emeljék. Egy erős nemzeti érzés borzasztó fontos szerepet játszott. És ugye nálunk ez a multikulturalizmus, meg nem tudom micsoda, ez pontosan a nemzeti érzés ellen hat, ami őket nem ért el. Tehát én azt mondanám, hogy nehéz erre a kérdésre válaszolni. Erre nagyon sokat kellene mondani, mindenki nagyon sok ellenvetést tudna fölhozni. Maradjunk abba, hogy mindegyik társadalom egy rendszer. Abból nem lehet egyes elemeket kiragadni, hogy magyarázzunk bizonyos jelenségeket alkalomattán. Ugye az egész rendszernek a működését viszont igen bonyolult és nehéz átlátni. Én összességében, mivel nem látom azért azt olyan szörnyűnek, hogy az iszlám világa lemaradt mögöttünk tudásba, ugyanis Malájföldön, hát időnként meghívnak engem az iszlám világ akadémiáinak a konferenciájára, és ott nagyon érdekes előadásokat lehet hallani. Kiderült, hogy Malájföld 30 éven keresztül körülbelül a nemzeti jövedelem 30%-át fordította oktatásra és kutatásra, és manapság az iszlám világából jövő találmányok 80%-a Malájföldről jön. Tehát ahol van pénz, ott iszlám ide, iszlám oda, a tudomány fejlődik, ahol meg nincs pénz, vagy pedig nincs meg a becsülete a tudománynak. Ugye, mert például Líbiában volt pénz, csak a becsülete nem volt meg a tudománynak. Ott viszont lemaradtak. Líbia teljes mértékben eltűnt az iszlám világának a tudományos térképéről. Tehát nagyon sok tényező van, amelyeket mint rendszert kell figyelembe venni, és egy ilyen rövid alkalommal, igen, elnökünk türelmetlenül nézi az óráját, tehát ilyen rövid alkalommal nagyon nehéz lenne ezt részletesen és alaposan kifejteni, hogy állunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és elnézést a kérdésére, ezek szerint jól megdolgoztattalak. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy ennyien eljöttek, hogy ilyen türelmesen végigvárták. Nagyon szépen köszönöm, és látogassák a rendezvénysorozat egyébként eseményeit is. Köszönjük szépen!